Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. szeptember 2-án kedden, az év 245. napján. Ebből az évből még 120 nap van hátra. A mai napkelte időpontja 5 óra 58 perc, a napnyugtájé 19 óra 17. A technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet szokás szerint a napi mája követ. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét híreket hallanak, majd Névnap és Kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
XIV. Leó pápa imája a békés együttélésért. Jézus, történelmünk ura, hűséges társunk és élő jelenlét. Te, aki soha nem fáradsz bele, hogy találkozz velünk, itt vagyunk, akinek szükségünk van a te békédre. A félelem és a megosztottság idejét éljük. Néha úgy viselkedünk, mintha egyedül lennénk. Falakat építünk, amelyek elválasztanak minket egymástól. Elfelejtjük, hogy testvérek vagyunk. Küldd el nekünk lelkedet, Urunk, hogy újra fellobbantsa bennünk az egymás iránti megértésnek, a meghallgatásnak, a tisztelettel és együttérzéssel való együttélésnek a vágyát. Adj nekünk bátorságot, hogy a párbeszéd útját keressük, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal válaszoljunk, hogy félelem nélkül megnyissuk a szívünket mások előtt. Tégy minket hidakat építővé, hogy le tudjuk küzdeni a határokat és ideológiákat, képesek legyünk másokat a szív szemével látni, ismerjük fel minden ember sérthetetlen méltóságát. Segíts nekünk olyan tereket teremteni, ahol virágozhat a remény, ahol a sokszínűség nem fenyegetés, hanem gazdagság, amely emberibbé tesz minket. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a református egyetemi város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrárfelsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Shanghai Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vlagyimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a pucsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadása készül a Barátság kőolajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencel Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Mencel Tamás, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végéig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat nevű vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Arról is beszélt, az elmúlt időszakban sok nyugtalanító hír érkezett Közép-Európa energiaellátása szempontjából, ugyanis Ukrajna többször is a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajvezetéket támadta. A MÁV és a Volán csoport összevonása után folytatódik a flotta bővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88%-ra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésékkel 8 évre csökkenhet, közölte Lázár János a közlekedési infótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik, bejelentette, hogy 150 ezer forinttal megemelik a MÁV dolgozók éves juttatásait. A MÁV csoport vezérigazgatója arról számolt be, a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron, felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Hegyi Zsolt szerint 2025 első 7 hónapjában vasúton 10, buszokon 15%-kal több utazás történt, mint tavaly. Zajlik a mosdó felújítási és a kocsi felújítási program. Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap, a különleges égi jelenség 82 percig tart majd, a budapesti időpontjai szerint 19 óra 31 perckor kezdődik, 20 óra 12 perckor éri el a maximumát, és 20 óra 53 percig tart. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából. Jézus a szabadságra hív bennünket, 14. Leó pápa úrangyala imája. Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában, Leó pápa felhívása az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az Ágoston rendiekhez, a béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk. Parolin bíboros, számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását. Jézus a szabadságra hív bennünket, 14. Leó pápa úrangyala imája. Az egyház legyen mindig mindenki számára az alázat iskolája, ahol mindenkit szeretettel befogadnak, ahol nincs versengés a helyekért, ahol Jézus szól hozzánk és megtanít alázatosságára és szabadságára, tanította Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Az alázat és az önmagunktól való megszabadulás akkor következik be, ha megragadott bennünket Isten országa és igazságossága, ha megértjük, hogy mennyire értékesek vagyunk Isten szemében, hangsúlyozta a Szent Atya. Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a vatikáni apostoli palota ablakából a Szent Péter téren összegyűlt híveket 14. Leó pápa. A vasárnapi evangéliumi szakaszhoz fűzte elmélkedését, amely arról szól, hogy Jézust meghívja ebédre a farizeusok egyik vezetője.
Stare a tavola insieme, specialmente nei giorni di riposo e di festa, è un segno di pace e di comunione in ogni cultura.
A pápa megállapította, hogy együtt, egy asztalnál ülni, különösen a pihenő és ünnepnapokon, a béke és a közösség jele minden kultúrában. Vendégeket fogadni kitágítja a szívet, amikor pedig vendégek vagyunk, alázatunkra van szükség, hogy belépjünk mások világába. A találkozás kultúrája ezekből a gesztusokból táplálkozik, amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. A találkozás nem mindig könnyű. Lukács evangelista megjegyzi, hogy az asztaltársak figyelték Jézust, és a hagyomány legszigorúbb értelmezői többnyire bizonyos gyanakvással tekintettek rá. Ennek ellenére mégis létrejön a találkozás, mert Jézus valóban közeledik az emberekhez, nem marad kívülálló, igazi vendégként, tisztelettel és hitelesen jön el közéjük. Lemond a jómodornak azokról a formalitásairól, amelyek csak azt szolgálják, hogy az emberek elkerüljék a kölcsönös elköteleződést. Így Jézus saját stílusának megfelelően egy párbeszéddel ábrázolja, amit lát, és szemlélőit gondolkodásra ösztönzi. Észrevette ugyanis, hogy egyfajta versenyfutás folyik az első helyekért. Ez ma is így van. Nem a családban, hanem azokban az esetekben, amikor fontos feltűnni. Ilyenkor az együttlét versengésé alakul át, mutatott rá 14. Leó pápa.
Sederci insieme alla mensa eucaristica nel giorno del Signore significa anche per noi lasciare a Gesù la parola.
Együtt ülni az eukarisztikus asztalnál az Úr napján azt jelenti számunkra is, hogy Jézusra bízzuk a szót. Örömmel jön hozzánk vendégségbe, és elmondhatja nekünk, hogy ő hogyan lát bennünket. Nagyon fontos, hogy Jézus tekintetével lássuk magunkat. Gondoljunk rá, hogy milyen gyakran versennyé szűkítjük le az életet, mennyire ziláltá válunk, hogy elnyerjünk valamilyen elismerést, mennyire feleslegesen hasonlítgatjuk egymást. Álljunk meg és gondolkozzunk, hagyjuk, hogy felrázzon bennünket Isten igéje, amely megkérdőjelezi azokat a prioritásokat, amelyek szívünket betöltik. Így megtapasztaljuk a szabadságot. Jézus a szabadságra hív bennünket. Az evangéliumi szakaszban az alázat szó a szabadság tökéletes formáját írja le. Az alázat ugyanis azt jelenti, hogy megszabadultunk önmagunktól. Akkor születik meg szabadságunk, amikor Isten országa és igazságossága valóban megragadták érdeklődésünket, és megengedhetjük, hogy a távolba nézzünk. Nem lefelé a lábunkra, hanem messze előre. Aki önmagát felmagasztalja, ez általában azt jelenti, hogy nem talált semmi érdekesebbet saját magánál, és lényegében kevés az önbizalma. Azonban, aki megértette, hogy mennyire értékes Isten szemében, aki mélyen érzi, hogy Isten fia vagy lánya, az nagyobb dolgokért tud fellelkesülni, és méltósága önmagától ragyog. Méltóságunk akkor kerül előtérbe, akkor foglalja el az első helyet erőfeszítések és stratégiák nélkül, amikor ahelyett, hogy kihasználnánk a helyzeteket, megtanulunk szolgálni.
Chiediamo oggi che la Chiesa sia per tutti una palestra di umiltà, cioè quella casa in cui si è sempre benvenuti.
Leo pápa végül azt kérte, hogy az egyház legyen mindig mindenki számára az alázat edzőterme, iskolája, vagyis az a ház, ahol mindenkit szeretettel befogadnak, ahol nincs versengés, nem kell kiharcolnunk a helyeket, ahol Jézus szól hozzánk és megtanítja, hogy hogyan kövessük példáját, hogyan legyünk alázatosak és szabadok. Mária, akihez most imádkozunk, valóban ennek a háznak az anyja, fejezte be 14. Leo pápa a vasárnap déli Urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sanctus.
Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában, Leo pápa felhívása az Urangyala elimádkozása után. A Szentatya újabb felhívásokat tett a háborúk azonnali befejezésére, a konfliktusok tárgyalások útján való megoldására a fegyverek logikája helyett. Felhívta a hívek figyelmét a szeptember 1-én esedékes teremtésvédelmi imanapra, amelynek idei témája a béke és a remény magvai.
Purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione.
Sajnos a háború Ukrajnában továbbra is halált és pusztítást arat, mondta a pápa, utalva az elmúlt napok eseményeire, amelyek során bombázások sújtottak több várost, köztük a fővárost, Kijevet is, számos áldozatot okozva. Leo pápa ismételten közelségéről biztosította az ukrán népet és minden családot, akiket a bombázások érintettek. Mindenkit arra biztatott, hogy ne engedjen a közönynek, hanem imával és a jótékony szeretet konkrét tetteivel fejezze ki közelségét a rászorulóknak. Leo pápa megismételte sürgető felhívását egy azonnali tűzszünetre és a párbeszédben való komoly elkötelezettségre. Elérkezett az ideje, hogy a felelősök lemondjanak a fegyverek logikájáról, és a tárgyalás és a béke útjára lépjenek a nemzetközi közösség támogatásával.
La voce delle armi deve tacere, mentre deve alzarsi la voce della fraternità e della giustizia.
Hallgassanak el a fegyverek, miközben erősödjön fel a testvériség és az igazságosság hangja, hangzott Leo pápa felhívása. 14. Leo pápa ezután angolul, anyanyelvén intézett erőteljes felhívást, hogy állítsák meg a fegyverek világunkat megfertőző pandémiáját.
Let us plead God to stop the pandemic of arms, large and small, which infects our world.
Segítsen nekünk Szűz Mária, a béke királynője, hogy beteljesedjen Izajás proféciája. Ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetszők késsé. A pápa annak a tragikus lövöldözésnek az áldozataiért imádkozott, amely az amerikai Minnesota államban történt egy katolikus iskola templomában, ahol a diákok szentmisén vettek részt. Leo pápa megemlékezett annak a hajóbalesetnek az áldozatairól is, amely menekültekkel indult el 1100 kilométeres útra a Kanári-szigetek felé, és felborult Mauritánia partjainál. A halottak száma meghaladja az 50-et, körülbelül 100-an vannak, amíg eltűntek. Ez a halálos tragédia, amely megsebzi szívünket, mondta a Szentatya, naponta megismétlődik a világ minden táján. Imádkozzunk, hogy az Úr tanítson meg minket, egyénenként és társadalomként, hogy a gyakorlatban maradéktalanul megvalósítsuk szavát. Jövevény voltam és befogadtatok. Leó pápa üdvözítőnk szeretetteljes ölelésére bízott minden sebesültet, eltüntet és halottat, bárhol is legyenek. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn, szeptember 1-én van a Teremtésvédelmi Ima Világnapja. Ferenc pápa Bartolomaios ökumenikus pátriárkával egyetértésben 10 évvel ezelőtt vezette be ezt a napot a katolikus egyház számára. Ez a nap most különösen fontos és sürgető, mutatott rá a pápa, felidézve a világnap idei témáját, a béke és a remény magvai. Ezt a napot minden keresztényel együtt ünnepeljük, és meghosszabbítjuk a teremtés időszakával október 4-éig, Assisi Szent Ferenc liturgikus ünnepéig.
Nello spirito del cantico di Frate Sole, da lui composto 800 anni fa, lodiamo Dio, rinnoviamo l'impegno a non rovinare il suo dono, ma a prenderci cura della nostra casa comune.
A naphimnusz a naptestvér éneke szellemében, amelyet 800 évvel ezelőtt írt, dicsérjük Istent és újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy nem tesszük tönkre ajándékát, hanem vigyázunk közös otthonunkra, buzdított rá Leó pápa, majd köszöntötte a római híveket, az olasz és a világ különböző országaiból érkezett zarándokokat, és mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el tőlük. Leó pápa az Ágoston rendiekhez. A béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk. 14. Leó pápa a videó üzenetet küldött a villanovai Szent Tamás Ágoston rendi tartománynak lelki atyjuk ünnepén. Arra hív mindenkit, hogy hallgassanak Isten szerető hangjára, amely békét hozhat. Szent Ágoston ünnepe alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok beli villanovai Szent Tamás Ágoston rendi tartománynak, amelyben háláját fejezte ki, hogy neki adományozták a Szent Ágoston érmet. Üzenetében a pápa szeretettel emlékezett arra, hogy a helyi plébániát villanovai Szent Tamásnak, az Ágoston rendi szerzetesnek és püspöknek szentelték, akire a szegények atyaként emlékeznek. Ágoston rendiként elismerést kapni nagy megtiszteltetés. Olyan sokat köszönhetek Szent Ágoston lelkületének és tanításainak abból, aki vagyok. Hálás vagyok mindannyiótoknak azért, ahogyan életetek mély elkötelezettséget mutat a veritas, unitas, caritas, az igazság, az egység és a szeretet értékei iránt. A szent életéről elmélkedve Leó pápa megjegyezte, hogy Ágoston útja tele volt próbatételekkel és hibákkal, akár csak a mi életünk. Mégis a kegyelem, édesanyja, Mónika imái és a körülötte lévő közösség tanúságtétele által felfedezte a békéhez vezető utat nyugtalan szíve számára. A pápa hangsúlyozta, hogy Ágoston tanúságtétele minden keresztényt arra hív, hogy ismerje fel Istentől kapott ajándékait, és ajánlja fel azokat Isten és fele barátaink szeretetteljes szolgálatában. Ezután a filadelfiai ágostonos jelenlétre utalt, amely város az Egyesült Államok egyik legrégebbi katolikus közösségének ad otthont, felidézve Matthew Carr és John Rossiter atyák missziós buzgalmát, amellyel a 18. század végén a bevándorlók szolgálatában álltak. Ugyanez a lelkület hív minket ma is arra, hogy folytassuk a szeretetteljes szolgálat örökségét. Jézus az evangéliumban arra emlékeztet minket, hogy szeressük fele barátunkat, hangsúlyozta a pápa, arra buzdítva mindenkit, hogy Krisztus szemével tekintsünk egymásra, és fedezzük fel újra identitásunkat, mint testvérek és nővérek ő benne. Ágoston szavait idézve, ne a szíved legyen a füledben, hanem a füled a szívedben, a pápa arra hívta az ágostonos családot, hogy vállalják fel a meghallgatás lelkületét. Mielőtt beszélnénk, meg kell hallgatnunk, mondta. Hozzátéve, hogy egy szinodális egyházban arra kaptunk meghívást, hogy hallgassunk a Szentlélekre, egymásra és különösen a szegények hangjára. Arra buzdított mindenkit, hogy szűrjék ki a világ zaját és megosztottságát, hogy meghallhassák Isten szerető hangját, amely önmagában békét hozhat. Amikor meghalljuk ezt a megnyugtató hangot, megoszthatjuk azt a világgal, miközben igyekszünk egyé válni ő benne. Leó pápa a videó üzenete végén az ágostonrendi családot Szűz Máriára, a jó tanács anyjára bízta, és azért imádkozott, hogy Isten áldja meg mindnyájukat, és hozzon békét nyugtalan szívükbe, illetve segítsen nekik továbbra is egy szeretetteljes közösséget építeni, amely egységben van az elmében és a szívben, Istenre összpontosítva. Karolin bíboros, számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását. A római Campo Marciói Szent Ágoston bazilikában Szent Mónika liturgikus emléknapján bemutatott szentmisét követően Parolin bíboros, vatikáni államtitkár válaszolt az újságírók kérdéseire. Reményét fejezte ki, idézve Leó pápa felhívását, miszerint elkerülhető a kollektív büntetés a Közel-Keleten, és hogy megvalósul a tűzszünet, illetve a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférés. Augusztus 27-én Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár megismételte a Szentszék álláspontját a közel-keleti válsággal kapcsolatban, emlékeztetve 14. Leó pápa felhívására és a Szentföld pátriárkáinak nyilatkozataira. Szeretném felidézni a pápa szerda reggeli általános kihallgatáson tett felhívását, amely tükrözi a Szentszék gondolkodásmódját a gázai helyzetről, magyarázta Parolin bíboros. Emlékeztetett, hogy a pápa a görög ortodox és latin pátriárkákkal együtt felszólította a háború befejezésére és szót emelt Gáza lakosságának kitelepítése ellen. A bíboros hangsúlyozta, hogy számos lehetséges megoldás létezik, amelyek valóban véget vethetnek ennek a helyzetnek, de elítélte a különféle politikai, gazdasági, hatalmi és hegemón érdekek súlyát, amelyek akadályozzák ennek a tragédiának az emberséges megoldását. A gázai egyházi személyzet és a hívők védelmével kapcsolatban Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a szabadságot az izraeli kormány evakuálási parancsának fényében biztosították. Ismerete szerint harmadik Teofilosz, Jeruzsálem ortodox pátriárkája azt nyilatkozta, hogy az ortodox plébánia híveit felkérték, hogy hagyják el Gázát. Mindenki maga dönti el, mit tesz, mondta a bíboros, miközben elismerte, hogy a maradás választása bátor dolog. Hozzátette azonban, hogy nem tudja, hogyan lehet ezt végrehajtani, ha létezik ez az evakuálási parancs és a terület teljes szárazföldi ellenőrzése. A diplomáciai fronton a vatikáni államtitkár megerősítette, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal a nagykövetségen keresztül, és reményét fejezte ki, hogy Gideon Saar, izraeli külügyminiszter washingtoni látogatásából eredő nemzetközi tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoznak. Azt várom, amit a pápa kért, tűzszünetet, a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférést, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, amelyek elengedhetetlenek, és hogy a kollektív büntetés elkerülhető legyen. Végül a gázai lakosság kényszerű evakuálásának kockázatával kapcsolatban Parolin bíboros elismerte, hogy az izraeli kormány eddig nem mutatott szándékot a visszalépésre ebből az álláspontból, és hogy talán kevés remény van, bár megismételte a Szentszék azon szándékát, hogy kitartóan nyomást gyakorol a változás érdekében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, hogy ne fáradjunk, ne fásuljunk bele a feladatokba. Erről beszélt Tennyák Csaba egri érsek a múlt heti Veni Szangte alkalmával az Egri Bazilikában. A Szentmisén és tanévnyitó ünnepségen 1500 lelkipásztor és pedagógus vett részt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézményekből. A szent évben új reményekkel és lehetőségekkel kezdjük a tanévet, fogalmazott a főpásztor. A 2025-26-os tanév mottója: legyetek a remény zarándokai. Becsengettek, csak nem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe, még korábban. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek lesz, de a végzősök számára a tanév szokás szerint korábban véget ér. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz az utolsó tanítási nap. Az első fél év január 23-áig péntekig tart. Mindaz, ami a Károlin történik, értéket teremt, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Gulyás Gergely kitért a felsőoktatási intézmény új ferencvárosi kampuszának építésére is, megjegyezve, a látványos beruházással létrejön a református egyetemi város. Hozzátette, az angol nyelvű kurzusok révén a Károli olyan kapcsolódási pont lesz, ami megnyitja a magyar felsőoktatásban való részvétel lehetőségét az európai és Európán kívüli hallgatók számára is. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő 52 szakképzési intézményben összesen 3316 fiatal kezdi meg tanulmányait ebben a tanévben, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, idén több mint 3200 hallgatót vettek fel államilag támogatott agrár felsőoktatási képzésekre. A béket csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét, közölt az orosz elnök az észak-kínai kikötővárosban, Tianjinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. A nyugat megpróbálta Ukrajnát befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetséghez csábítsa, tette hozzá Vlagyimir Putyin. Azt is mondta, ez a válság nem az orosz-ukrajna elleni támadással kezdődött, hanem annak a pucsnak az eredménye Ukrajnában, amelyet a nyugat támogatott és ösztönzött. Az ukrán államfő újabb támadása készül a Barátság kőolajvezeték ellen, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás szerint Volodymyr Zelenszkijhez köthető újságíró tette közzé, hogy az ukránok újabb csapásra készülnek. Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak, az ukránok bennünket támadnak, az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat, jelentette ki Menczel Tamás, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi. Megerősítette az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét, amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította Bulgáriába. A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye, tette hozzá Arianna Podesta. Dmitri Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint, idézem, az információ nem helytálló. Egészen biztosan elkészül 2027 végig a magyar-szerb kőolajvezeték hazai szakasza, ami komoly előrelépést jelent majd hazánk és az egész térség energiabiztonságának szempontjából, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nélkül, időnként sokfelé felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
nem volt más, csak a magány. Elesett szerelem, se veled, se velem. Nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkembe tekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magány életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, szeptember 2-án a Dorinák és a Rebekák ünneplik nevük napját. A Dorina a Dorottya név csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Rebeka héber eredetű bibliai név jelentésére vonatkozóan több feltevés is ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint annyit jelent, hogy üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplálta jelentése. Akárhogy is van, ma szeptember 2-án, ha rokonaik vagy ismerőseik körében van, aki a Dorina, esetleg a Rebeka nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebrate.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right.
Kalendárium.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1686. szeptember 2-án 2,5 hónapig tartó ostrom után foglalták vissza a keresztény hadak Budát, amely 145 évig állt az oszmánok fennhatósága alatt. A török uralom elleni harcban Bécs 1683. évi ostroma hozott változást, mely során Kara Musztafa nagyvezír megsemmisítő vereséget szenvedett Első Lipót és Szobieszki János lengyel király egyesült hadaitól. A keresztény erők ellentámadásba lendültek, majd 1684-ben 11. incepápa szervező munkája révén megalakult a Szent Liga. 1686. júniusában Lotaringiai Károly herceg és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem körülbelül 80 ezer katonával zárta körbe a várat, melyet az öreg Abdurrahman budai pasa 15 ezer török harcossal védelmezett. Az ostrom június 18-án vette kezdetét, és igen kedvező előjelekkel indult, ugyanis a heves ágyúzás romba döntötte a vár egyik bástyáját, majd néhány nap múlva egy lőportorony is a levegőbe repült. Ebben a szerencsés események ugyanakkor nem tántorították el Abdurrahman pasát azon elhatározásától, hogy a végsőkig megvédi a rábízott erősséget. Időközben Szári Szulejmán nagyvezír 50 ezer fős felmentősereggel közeledett Buda felé. Lotaringiai Károly természetesen igyekezett elkerülni a két frontos küzdelmet, ezért július 27-én általános rohamot vezényelt a falak ellen, ám a janicsárok visszaverték a keresztény katonákat. A felmentő csapatok érkezése bizonyos szempontból még hasznot is hozott az ostromlók számára, ugyanis a szeptember 2-ai döntő rohamot éppen úgy sikerült álcázni, hogy a keresztények a reggeli órákban a nagyvezír hadával szemben sorakoztak fel. Ez a hadmozdulat csak csel volt, így a budai janicsárok kora délután meglepetéssel konstatálhatták, hogy Lotaringiai Károly serege megfordul, és heves ágyútűz kíséretében a vár szétlőtt falait rohamozza meg. A manőver teljes sikert hozott. A lófarkas zászlót, amely 145 évig hirdette a török uralmát, egy magyar vitéz Petneházi Dávid döntötte le a várfokáról. A keresztény lobogó kitűzésekor még véres harc dúlt a város utcáin, ennek során pedig az AK budai pasa Abdurrahman is életét áldozta a rábízott erősségért. És a mai napon született 1815-ben Boldogasszonyon, Moson vármegyében Mosonyi Mihály zeneszerző. Szegény magyarországi német iparos családból származott. Szülei nem tudták fizetni tanulmányait, így nagyrészt autodidakta módon képezte magát. A 40-es évek elején Pestre ment szerencsét próbálni. Itt hamar sikerült széles körű ismertségre szertennie, beválasztották a szózat megzenésítésére kiírt pályázat bíráló bizottságába is. Az 1850-es évek elején Liszt Ferenc felkérte, hogy komponáljon meg két tételt esztergomi miséjéhez. Ezután nem sokkal egy német nyelvű opera komponálásába kezdett, de a darab bemutatása végül nem valósult meg. Hamarosan gyökeresen változtatott a zeneszerzői stílusán. Attól kezdve a magyar műzenei stílus kialakítását tekintette életcéljának. Megalapította a zenészeti lapokat, az első magyar nyelvű zenei folyóiratot. Ettől kezdve rendszeresen újságíróskodott, sajtóvitákban vett részt és megfogalmazta új nemzeti irányának főbb célkitűzéseit. A Bankban hatására komponálta Szép Ilonka című operáját, de következő művét, az Álmos című operát nem sikerült bemutatnia. Ezután alkotókedve alább hagyott, Erkellel is ellenséges lett a viszonya. Mosonyi utolsó éveiben már nem írt nagyobb szabású műveket, csupán kórusművek és dalok kerültek ki keze alól. E daraboknak köszönhette növekvő népszerűségét. A dalárdák sorban választották tiszteletbeli tagjukká. Mosonyi Mihály 1870-ben halt meg Pesten. És szintén a mai napon született 1858-ban Pozsonyban Fadrusz János szobrász. A fizikailag erős, de gyenge szellemi képességű fiút apja Lakatos Inasnak adta. Ismerősei, barátai mind sikeres jövőt jósoltak a jókezű Lakatos legénynek, ő azonban többre vágyott. Ügyességét kamatoztatva fából különféle használati tárgyakat kezdett faragni, kezdetben otthon, majd egy zajugró cifa faragó műhelyben. Gipszszobrok készítésével próbálkozott, és egyik ilyen munkáját bemutatta a pozsonyi Hummel szobor alapjavára rendezett kiállításon. Műve itt tűnt fel a Bécsi Akadémia szobrásztanárának, aki rögtön felismerte az ifjú tehetségét. Ezt követően a pozsonyi takarékpénztár vezetősége úgy döntött, hogy ösztöndíjjal támogatja Fadrusz tanítatását. 1891-ben készítette el vizsgamunkáját, melyhez a kereszten függő korpusz témáját érezte megfelelőnek. Mikor modelljei már nem bírták, magát kötöztette a keresztre, hogy tanulmányozhassa a szenvedő emberi test anatómiáját és minden részletét. A feszület az országos képzőművészeti kiállításon a műcsarnok főhelyén kapott helyet, és a látogatók a csodájára jártak. Halála után ennek bronz másolata került később a művész sírja fölé a Fiuméi úti temetőben. Első nagy megbízását szülővárosától kapta. A pozsonyi koronázási domb helyére kellett egy monumentális emlékművet készítenie. A művész Mária Terézia magyar királynő alakját választotta azt a pillanatot, amikor a pozsonyi országgyűlésen a magyar főnemesség védelmezőn áll Mária Terézia mellé. A szobor átütő sikere végleg meghozta a hírnevet Fadrusznak, és jelentős anyagiakhoz is juttatta. Budapestre költözött, és újabb nagy megbízáshoz jutott. Kolozsvár városa ugyanis már régóta tervezte egy Mátyás emlékmű felállítását. A mű elkészítésére kiírt pályázat első díját neki ítélték. A Mátyás szoborral szinte egy időben avatták fel Fadrusz harmadik nagyművét, a Veselényi emlékművet Zilahon. Fadrusz még egy nagy megbízást kapott. Tisza Lajos szegedi emlékművét kellett elkészítenie, de a mester ebből már csak a fő alakot alkothatta meg. Egyre súlyosabban jelentkezett ugyanis tüdőbaja és ágynak esett. Fadrusz János 1903. októberében 45 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Éveket nem számolom, volt pár csodás tavaszom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt rég szerelem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás miatt. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások is szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár. Oh.
szívesen. Már a részegség sem old fel, azt hiszem. Oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol.
A baj, hogy minden arról szól, az idő mindent elrabol, mert ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol.
Én szállok az idővel és a széllel, szembe talán.
Telve a reményen, aki elment, várj még rám. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még rám. Én nem hiszem, hogy sosem érsz hozzám. Ha így állok eléd, lelkemben büntelenül, mert hiányzol.
Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keres szemem. De rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel és a széllel, szembe talán.
Telve a reményen, aki elment, vár még rám. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még rám. Én nem hiszem, hogy sosem érsz hozzám. Ha így állok eléd, lelkemben büntelenül, mert hiányzol.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!